A műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A szerzői jog védi az egyéni jellegű, eredeti, kreatív alkotási folyamat eredményeképpen létrejött művet, vagyis ha használni szeretnénk egy alkotást, akkor be kell tartsunk bizonyos szabályokat, vagy akár kell fizessünk az alkotónak. Ez eddig világos. Azonban a mesterséges intelligencia ebben a tekintetben is hozott változást, hiszen képes képeket, videókat, szövegeket, sőt zenéket is komponálni. Ennek fényében pedig jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy akkor ezek egyrészt kinek, minek a szellemi tulajdonát képezik, másrészt, hogy lehet-e szabadon használni ezeket az alkotásokat. Témánk: szerzői jogok a mesterséges intelligencia korában. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk: marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Székely Barnabás, adatvédelmi szakember, a Privacy Pro alapítója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és becsatlakozott a digitális világba. Jó estét, köszöntelek a műsorban!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
A beszélgetésünk elején arra kérnélek, hogy egy dióhéjban foglald össze, hogy hogyan, mikor és miért jött létre a szerzői jog, és hogyan néz ki ennek a rendszere.
Mint nagyon sok más jogágnak, a szerzői jogot is a technológiai fejlődés hívta életre. A szerzői jog a szellemi alkotások jogának egyik legfontosabb részét képezi, és a szerzői jog az alkotóknak és szerzőknek biztosítja, legyen az tudományos, például egy tanulmány, művészeti, vagy egy festmény, egy film vagy zene, egy irodalmi, például egy könyv, vagy akár szoftverben megtalálható mű egy szellemi alkotást képző részének jogi védelmét. Elsődleges célja a szellemi alkotás ösztönzése. A szerzői jog modern értelemben vett rendszere a nyomtatás feltalálása kezdődött Gutenbergről, mindannyian hallottunk, és az új technológia lehetővé tette a könyvek tömeges másolását és terjesztését, ami felvetette az írók és kiadók védelmének a szükségességét. Második lépésben a szerzői jog fejlődését az ipari forradalom is táplálta. Az ipari forradalommal együtt a művészetek és a tudományok is gyors fejlődésnek indultak, és ezzel párhuzamosan egyre többen ismerték fel, hogy az alkotók anyagi érdekeit is védeni kell. Aztán a 19. században a nemzetközi szerzői jogi egyezményeknek is nagy szerepe volt a fejlődésben. A 19. századtól kezdve számos nemzetközi szerződést kötöttek a szerzői jog egységesítésére és a hatékony védelem biztosítására. Az első valódi szerzőjogi törvényt az Angliában fogadták el az 1710-es években. Gyakorlatilag ez volt az a törvény, amelyik először ismerte el az írók jogát műveik feletti ellenőrzésre, és meghatározta, hogy a szerzők a művük publikálásától számítva 14 évig kizárólagos jogokat élveznek. Romániában az irodalmi és művészeti művek szerzőinek jogait elsőként az 1862-es sajtótörvény ismerte, és a szerzőjogokat szabályozó első törvény az 1923 évi 126-os törvény volt. Azóta a hazai szabályozás nagyon sok változáson ment keresztül, és elmondható, hogy jelenleg a szerzőjogot Romániában a 1996 évi 8-as számú törvény szabályozza, a szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény.
Hogyan kell akkor elképzelni ennek a rendszernek a működését a gyakorlatban? Tehát, hogyha akarunk használni egy alkotást, valamilyen módon bele akarjuk építeni egy rádiós beszélgetésbe akár, vagy egy festményt szeretnénk a falunkon látni, akkor mi az eljárás?
A szerzői jog azt illeti meg, aki a művet megalkotta, és a szerzői jogok a személyhez fűződő és a vagyoni jogok összessége, amelyek megilletik a szerzőt a mű létrejöttétől kezdve. Tehát amikor valaki megalkot egy művet, legyen az festmény, vagy egy applikáció forráskódja, és szerzőjogi védelem alatt áll, akkor ennek a személynek kizárólagos jogai vannak az említett műre. Ilyen kizárólagos jog például a mű sokszorosításának, vagy másolatának elkészítésének joga, az említett műnek a nyilvánosság számára történő terjesztésének joga, vagy a mű alapján származtatott művek készítésének joga, de akár a mű nyilvános előadásának vagy bemutatásának joga is. Mivel ezen jogok kizárólagosak, a szerző kivételével senki más nem gyakorolhatja ezeket a jogokat a szerző kifejezett engedélye nélkül. És az is elmondható, hogy a szerző jog lényegében egy olyan jogi rendszer, amely biztosítja, hogy az alkotók kizárólagos jogokkal rendelkezzenek a saját műveik felett, de azt jelenti, hogy csak ők dönthetnek arról, hogy ki, hogyan és milyen mértékben használhatja fel az alkotásukat. És akkor ez a nem rövidre sikerült bevezető után felmerül a kérdés, hogy miért is van szükség a szerző jogra, és három fő dolgot tudunk megállapítani. Az első az, hogy ösztönzi a kreativitást, mivel a szerzőjog biztosítja, hogy az alkotók megélhessenek a munkájukból, így ösztönzi őket, hogy újabb és újabb alkotásokat hozzanak létre. A második az, hogy védi a kulturális örökséget, mivel a szerzőjog hozzájárul ahhoz, hogy megőrizzük a kulturális örökségünket, hiszen az alkotók munkáit védi a feledéstől. És a harmadik az, hogy elősegíti az innovációt. A szerzőjog ösztönzi az innovációt, hiszen az alkotóknak érdeke, hogy új és eredeti műveket hozzanak létre, amelyekkel kitűnhetnek a tömegből. Hogyha nem eredeti művet hoznak létre, akkor arra a műre nem fog szerzőjogi védelmet, az a mű nem fog élvezni szerzőjogi védelmet.
Ezek tehát a szerzői jogok, és azt ígértük, hogy a mesterséges intelligencia és a szerzői jogok kérdéséről is fogunk beszélgetni, de még mielőtt eljutnánk az AI-ig, ejtsünk egy pár szót arról is, hogy milyen következményei lehetnek, hogyha egy intézmény használ egy alkotást, anélkül, hogy erre engedélye lenne, vagy fizetne érte. Például, hogyha egy rádióban engedély vagy fizetség nélkül hangzik el, teszem azt egy zeneszám.
Itthon Romániában is, akárcsak más országokban komoly következménye lehetnek annak, hogyha valaki engedély nélkül használ fel egy alkotást, legyen ez egy zeneszám, egy kép, vagy akár egy irodalmi mű. És a következmények között számos dolgot megemlítettünk, ami talán a legenyhébb az a pénzbírság. Az egyik leggyakoribb következmény a pénzbírság, amikor szerzői jogsértésről beszélünk. Ilyen esetben, hogyha egy rádió például engedély vagy fizetség nélkül játszik le egy zeneszámot, akkor az érintett rádió pénzbírságot kaphat a szerzőjog megsértéséért. A bírság összegét a jogsértés mértéke, illetve a jogvédett mű értéke és a haszon, amelyet a jogsértő a műhasználatokból szerzett, nagyjából ezek a paraméterek befolyásolják. Gondoljunk arra például, hogyha a reklámok között játszik le egy zeneszámot egy rádió, akkor egyértelmű, hogy ő ugye haszonra tetszett, mivel valószínűleg a zene miatt hallgatják a hallgatók a rádiót, de hogyha vannak reklámok tűzbelve a zeneszámok közé, akkor mindenképpen a reklámokból befolyó bevételből anyagi haszonra teszett. A második következmény az a kártérítés lehet. A szerzőjog tulajdonosa, vagy a szerzőjog tulajdonosának a képviselője polgári peres úton kártérítést követelhet a jogosulatlan használat miatt, és ez a kártérítés általában az elmaradt jogdíjak összegének felel meg, de lehet magasabb is esetenként, ha a jogsértés súlyosabb következményekkel jár, illetve a peres eljárás során a bíróság elrendelheti a jogsértő tevékenység azonnali megszüntetését, például a zeneszám további sugárzásának megtiltását. Ha például, amivel erről a műsorról készül egy felvétel, hogyha ebben a műsorban lejátszanánk egy zeneszámot, amelyre nem rendelkezünk megfelelő licenszel, akkor akár azt is elrendelhetné a bíróság, hogy a felvételből is törölve legyen a zeneszám. Amennyiben a jogsértés folytatódik, akkor akár súlyosabb szankciók is kiszabhatóak, például a rádióadó adásengedélyének a felfüggesztése. Nyilván ez már egy nagyon súlyos szankció lenne egy rádióval szemben.
Gondolom, hogy itt jön be a Nemzeti Audiovizuális Tanács hatásköre, de ne menjünk bele ennyire részletesen most a jogi szabályozásba. Beszéljünk inkább a magánemberekről. Hogyan terjed ki rájuk, már ha egyáltalán kiterjed a szerzői jogok kérdése? És most hirtelen ezzel kapcsolatban két dolog is eszembe jut. Az egyik az Instagram story, avagy történet, ami ugye 24 óráig látható, utána eltűnik. De ehhez a 24 órán keresztül látható történethez tudunk aláfestő zenét tenni, és nem fizetünk érte semmit. Nem kapunk engedélyt sem az alkotótól, és akkor hogy is van ez?
Igen, valóban a szerzőjog nem csak a nagyvállalatokat vagy az intézményeket érinti, hanem mindenkit, aki alkot, illetve mindenkit, aki felhasználja mások alkotásait. Az Instagram és más közösségi platformok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a felhasználók zenét tegyenek a bejegyzéseikhez vagy történeteikhez, és ez felveti a szerzőjogi kérdéseket, mert a zenék szellemi tulajdont képeznek, eredeti művek, és alapvetően a szerzőjog védelme válásnak. Az Instagram Story egy kiváló példa arra, hogy a szerzőjog hogyan érintik a hétköznapi felhasználókat, amikor zenét teszel egy story alá, akkor tulajdonképpen mások alkotását használod fel, és annak ellenére, hogy ez story rövid távú láthatóságnak örvend, ugye 24 órának, hogy említetted, a szerzőjog ilyen esetben is érvényes, ha az alkotást csak rövid ideig tesszük közzé. Illetve a sztorinál megemlítető, hogy ha bár 24 óra eltűnik, mégis az elterjedése az nagyon széles körű, ebben a 24 órában gyakorlatilag nagyon sok ember ez eljuthat, belinkelhető esetenként más platformokon, attól függően, hogy ez egy Instagram story, vagy más közösségi platformon készített story, és vannak olyan esetek, amikor a story tovább is osztatják más felhasználók. Illetve a pénzügyi haszon is felmerül, hogyha egy influencer reklámoz valamit a sztoriával, amely alá jogvédett zenét vágott vagy tett, akkor anyagi haszonszerzéssel is jár a zene felhasználása. És akkor vajon miért nem szokott gond lenni, ha zenét használunk Instagram sztoriban? Az egyik fő ok az a licenc megállapodás, amit a Meta, az Instagramot fejlesztésnek kötető vállalat köt, illetve más platformok is kötnek általában a zenei jogtulajdonosokkal, lemezkiadókkal, zeneszerzőkkel, előadókkal, és közös képviselőkkel, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználók a zenét használják a tartalmaikban, anélkül, hogy külön engedélyt kellene kérniük, vagy fizetniük érte. Sokkal egyszerűbb a Metának kötni egy ilyen licenc megállapodást, és ezáltal gyakorlatilag még érdekesebbé tenni a tartalomkészítők, illetve a felhasználók számára a felületet, mint hogyha azt mondaná, hogy a felhasználók maguk gyakorlatilag oldják meg a szerzőjogi kérdéseket, és akkor ezáltal a sztorikba abból a zenekönyvtárból, amely a Meta rendelkezésre áll a licenc megállapodásának köszönhetően, ezekből választhatunk zeneszámokat, és a sztorinkhoz csatolhatjuk. És ezek a megállapodások lehetővé teszik, hogy a platforma felhasználók számára biztosítsa a zene használatának jogát a saját rendszerén belül, szóval az Instagramon belül. Az is mindenképpen elősegíti ezeket a licenc megállapodásokat, hogy csak platformon belüli használat történik, amikor Instagram story-t hozunk létre, és zenét adunk hozzá, akkor az adott zene használatát az Instagram keretrendszerén belül engedélyezi csak. Ez a licenc megállapodás. A zene csak az Instagramon belül hallható, és ez a platform biztosítja, hogy a jogok érvényesítve legyenek. Ez nem azt jelenti, hogy te, mint felhasználó, automatikusan megkapod a jogokat a zene használatára bármilyen más körzetben, hanem azt, hogy az adott környezetben, például az Instagramon a platform rendelkezik a szükséges jogokkal. És ha belegondolunk például, ugye, hogy a sztoriknak van egy lejátszási időkorlátja, nem csak a 24 órán, amikor megnyitjuk egy sztorit, akkor például az a zeneszám nem megy az egész szám, nem megy le a teljes szám, hanem csak pár másodperc, 30 másodpercnél kevesebb ideig, és utána pedig jön a következő sztori automatikusan. Így pedig sokkal könnyebben egyeznek bele a jogtulajdonosok is, hogy a sztorikhoz adják a zeneszámaikat. Illetve a magánszemélyek jogsértéseit is megemlíthetjük, bár a szerzőjog kiterjed a magánszemélyekre is, a zenei ipar általában nem üldözi a kisebb jogsértéseket, mint például egy Instagram story, hogyha esetleg mi töltenénk fel egy saját, mi magunk töltenénk fel egy zeneszámot, akár mondjuk egy olyan számra, amelyre nem rendelkezünk megfelelő licenszel, automatikusan nem azt jelenti, hogy minket a jogtulajdonosok meg fognak találni, nyilván ez jogilag sértő, de nyilván, hogy a nagyobb jogsértésekre vannak kiegyezve azok, akik ezzel foglalkoznak, és gyakorlatilag, mivel most már a nagy platformok szűrik azokat a zeneszámokat, akár a videókon belül, akár a feltöltött podcastokban, feltöltött tartalmakban, automatikusan most már tudják azonosítani a jogvédett tartalmakat, és akkor többféleképpen tudnak erre reagálni.
Pont ehhez a részhez kapcsolódik a másik kérdésem is, vagy a másik téma, ami eszembe jutott. Ugye, hogyha feltöltünk egy videót a közösségi médiára, tehát nem sztoriról van szó, hanem egy olyan tartalomról, ami ott marad, és akár, hogyha nem töröljük le nyilván, akkor évek múltán is megtekinthető, de megy alatta egy bizonyos zene, akkor az a felület algoritmusa elnémíthatja, tehát eltüntetheti a videónk alól a zenét, törölheti a videónkat, sőt, nyilván szélsőséges esetben zárolhatja is a közösségi médiás fiókunkat. Ez miért következik be, vagy akkor mi a különbség a korábban említett 24 órán át elérhető Instagram story és egy feltöltött videó között? De mondhatok egy nagyon egyszerű példát is, vagy egy olyan példát, amely igazán közel áll hozzám. A Marosvásárhelyi Rádiónak van egy Zenés Üzenetek nevű műsora, amit mostanában a Facebookon is szoktunk streamelni, és ahogy a műsor neve is mutatja, ugye zene megy benne, és ahogy megy az élő Facebook videó, nem egyszer megtörténik az, hogy az algoritmus elnémítja, tehát megy a Zenés Üzenetek zene nélkül csendben.
Igen, a feltöltött videók és az Instagram story közötti különbség igazából abból fakad, hogy a tartós, hosszabb távon elérhető videók esetében a platformok jóval szigorúbban ellenőrzik a szerzők betartását, míg az ideiglenes rövid életű tartalmak esetében gyakran vannak licenc megállapodások, ahogy korábban említettem, és ezek lehetővé teszik a zenei tartalom egyszerűbb használatát. A szankciók pedig attól függnek, hogy a tartalom milyen mértékben is módon sérti a szerző jókat. Amikor egy felhasználó egy videót tölt fel a közösségi médiára, amely alatt zene megy, a platform algoritmusa automatikusan elemzi a feltöltött tartalmat, hogy azonosítja a szerző jogvédelem alatt álló zenéket. És ha a zeneszám a platform által nem licenszelt, vagy a használat nem felel meg a platform szabályainak, ugye a Facebookon erre úgy hivatkoznak, hogy közösségi szabályok, akkor különböző szankciókat alkalmazhatnak. Egy kisebb jogsértés esetében az elnémítás, hogy amit tetted, de vannak esetek, amikor akár a teljes tartalmat törlik, a videót törlik, vagy a teljes podcast felvételét, illetve a sorozatos jogsértések esetén a felhasználó fiókjának a felhasználó fiókját is zárolhatja a platform. Felmerül ilyenkor, hogy rendben, de mit tehetünk, hogy elkerüljük a jogsértést. Ilyen esetben, hogyha egy teljes zeneszámot szeretnénk használni, akár egy videóban, akár más tartalomban, akkor tudom ajánlani a royalty free zenéket. Számos olyan platformot találhatunk, ahol ingyenes zenéket tölthetünk le. Ezek a zenék általában felhasználhatóak kereskedelmi célokra is, például egy olyan podcastben, ahol valamit reklámozunk, vagy egy olyan videóban, ahol valamit reklámozunk. Hogyha nem találunk megfelelő zenét ezekben az ingyenes zenekönyvtárakban, akkor igazából az marad hátra, hogy az a szám, amit szeretnénk lejátszani a videóban, annak a licencét vásároljuk meg. Sok esetben lehetőség van licenc megvásárlására, mert feljogosít az adott zeneszám felhasználására, illetve, hogy még tudok ajánlani, hogy vannak olyan platformok, ahol egyszerűsített módon tudunk egy licencet megvásárolni, és akkor ezt pedig egy projekthez köthetjük, például egy bizonyos podcasthoz, vagy egy bizonyos reklámvideóhoz, és akkor ehhez kötötten gyakorlatilag bármennyi ideig felhasználhatjuk ezt a zeneszámot.
A szerzői jogokról és a digitalizációról beszélgetünk a mai digitális világban. Vendégünk Székely Barnabás, adatvédelmi szakember, a Privacy Pro alapítója, és szó volt itt már a zene közösségi médiában vagy rádióban való felhasználásáról, magának a szerzői jogoknak a kialakulásáról és rendszeréről, és akkor érkezzünk meg a mesterséges intelligenciához. Ha egy AI generál egy képet, egy videót, zenét, szöveget vagy bármit, akkor az kinek a szellemi tulajdonát képezi? A mesterséges intelligencia generálta ugyan, de azt is lássuk be, hogy egy felhasználó kérésére.
Ez egy nagyon érdekes és egyre aktuálisabb kérdéskör, amely jelenleg nincs egyértelmű mindenki által elfogadott válasz. Ez egyébként azért is van, mert a szerzőjog szabályzása eltér Európában más megközelítés, például az Egyesült Államokhoz képest, és emiatt különböző álláspontok fogalmazottak meg. Az elmondható, hogy főként a következő megközelítések uralják a kérdéskört. Az első lépés az, hogy meghatározzuk, hogy ki az alkotó, maga az AI rendszer, maga a felhasználó, aki a parancsot beírja, vagy akár a szoftvernek a tulajdonosa, aki létrehozta ezt az AI rendszert. Hogyha abban gondolkozunk, hogy az AI rendszer lehet-e alkotó, akkor elmondhatjuk nagyon egyértelműen, hogy nem, mivel nem ember és nem rendelkezik jogi személyiséggel, nem lehet jogi értelemben szerző. A legtöbb jogrendszerben a szerzőjog az emberi alkotóhoz kötődik, ami azt jelenti, hogy az AI által generált tartalmak nem lehetnek jogszerző jogvédelem alatt abban az értelemben, ahogy egy ember által készített alkotás. Hogyha ez a generált tartalom, generált kép egy egyedi mű, és azt mondjuk, hogy ennek az alkotója a felhasználó, akkor az AI-t használó személy vagy vállalat lehet a szerzőjog tulajdonosa, sok jogrendszerben az a személy vagy szervezet, aki az AI-t irányítja, aki adja a parancsot, vagy meghatározza, hogy milyen célból is hogyan használják az AI-t, az lesz az alkotás tulajdonosa. Ez az a logikával magyarázható, hogy az emberi beavatkozás és döntéshozattal meghatározó abban, hogy mi jön létre a végső mű tekintetében. És a harmadik megközelítés az, hogy az alkotó az AI szoftver tulajdonosa, bizonyos esetekben a szoftver vagy az AI rendszer tulajdonosa is igényt tartott a generált tartalmakra, különösen ha azokat a szoftver szolgáltatása részeként hozták létre. Ez különösen igaz lehet, ha a felhasználási feltételeket kimondják. Ezért nagyon fontos, hogy megnézzük, amikor akár egy Midjourney-t használunk, akár egy Dolly-t, vagy hogyha már vásárlásbíró van szó, akkor egy Tengrájt használunk, nézzük meg a felhasználási feltételeket, hogy mit mond a rendszert fejlesztő vállalat azzal kapcsolatosan, hogy például igényt tartanak-e a generált, általunk generált tartalmakra. Bármelyik helyzet áll fenn, ahhoz, hogy az alkotás szerző mű legyen, és azáltal szerzőjogi védelemben részesüljön, egyéni eredeti alkotótevékenységnek kell megvalósulnia. Már vannak olyan jogesetek, ahol azt mondták ki például egy generált kép esetében, hogy nem egyéni, nem elég eredeti az alkotótevékenység, amely megvalósul, mivel a végső eredmény tekintetében sokkal nagyobb befolyása van a tanítási adathalmaznak, mint maga a parancsnak, amit megad az egyén, és ezért ez nem lesz egy egyéni eredeti mű, így pedig nem fog szerzőjogi védelemben részesülni. Ahogy mondtam, ez most egy olyan terület, ami ingoványos és kialakulóban van, nem lehet egy minden esetre ráhúzható egyértelmű szempontot felvázolni. Általában elmondható, hogy mindaddig, amíg az alkotó uralja a folyamatot a kezdettől a végéig, ahhoz bármilyen eszköz is alkalmaz, az eredmény lehet szerzőmű, ebben a folyamatban és az eredményben megjelenik az egyéni eredeti szellemi tevékenysége lenyomata. És akkor ez mindig esetenként megvizsgálandó, hogy mennyire eredeti ez a szerzőmű, és maga a folyamatban mennyire az alkotó mennyire volt részese a végterméknek, a végeredménynek. Az, hogy az AI használója milyen utasításokat ad az algoritmusnak, egyértelműen az a pontja a folyamatnak, ahol akár alkotói döntés is megmutatkozhat, és ennek köszönhetően a végtermék az egyéni eredeti mű is lehet.
Beszélgessünk arról is, hogy akkor hogyan lehet szabályosan használni ezeket az alkotásokat, vagy ezeket a kigenerált tartalmakat, mind magánszemélyként, mind pedig intézményként. Nyilván akkor mesterséges intelligencia algoritmusa válogatja, de hogyha igényt tart rá a mesterséges intelligencia modellt fejlesztő cég, vagy hogyha nem tart rá igényt, akkor én milyen esetekben használhatom az Instagram sztorimban, vagy a Facebook videómban, vagy milyen esetekben használhatom, teszem azt egy képet, amit az AI generált ki egy újságcikkhez.
Ugye említettem, a legtöbb esetben az első lépés az az, hogy győződjünk meg róla, hogy a generált tartalomra nézve maga a szoftverfejlesztőjének nincsen semmilyen igényem, és azt mi szabadon felhasználhatjuk, mint felhasználó. Ezen túl a szerzői kérdéseken kívül az is nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy esetleg ez a kép tartalmaz-e bármilyen olyan szimbólumot, bármilyen olyan hiányosságot, ami például a további felhasználók számára mondjuk problémát jelenthet. Gondolok például arra, hogy például Dél-Koreában használtak AI által generált képeket a választás előtti kampányban, és ezekre a képekre például felkeltek olyan szimbólumok, amelyek tiltottak, vagy nem elfogadottak Dél-Koreába, és azt is látjuk, hogy akkor, amikor kezdtek ezek a képgeneráló rendszerek megjelenni, akkor még nagyon sok olyan probléma volt, hogy túl sok új jelent meg az embereknél a kezükön, a lábukon, vagy túl kevés jelent meg, vagy több kéz volt, mint kettő, vagy több láb volt, mint kettő, vagy hogy összeolvadtak a személyek testrészei, akik a képen szerepeltek. Mindenképpen kurálni kell ezeket a tartalmakat, de a mesterséges intelligencia számol és nem gondolkodik úgy, mint egy ember, ezért mindenképpen felül kell vizsgálni a használat előtt ezeket a tartalmakat, főleg olyan esetben, amikor ezt vállalatként vagy intézményként szeretnénk használni. Vannak olyan esetek, amikor ingyenes egy ilyen rendszer használata, és tart igényt a tartalmakra maga a rendszert fejlesztő vállalat, de mégis le kell hivatkozzuk azt, hogy például ezt a képet azzal szóta elkészítettük, vagy vannak esetek, amikor automatikusan vízjelezi a képeket a rendszer, és akkor amikor az, hogy azt a képet egy bizonyos rendszer segítségével készítettük. Nagyjából ezekre kell figyeljünk, hogyha pedig azt látjuk a felhasználási feltételekben, hogy ez az alkotás igazából a szerzőjogi védelem alatt áll, és az alkotó maga a vállalat, aki fejlesztette ezt a rendszert, akkor mindenképpen le kell hivatkozzuk, illetve bizonyos esetekben kell kérjünk engedélyt is ennek a felhasználására. De az látszik, hogy az ingyenes kigeneráló rendszerek azok nem így működnek, alapvetően felhasználjuk ezeket a képeket. Hogyha kereskedelmi célra szeretnénk felhasználni a reklámokra, akkor mindenképpen érdemes megnézni a felhasználási feltételeket, hogy ez is engedélyezette a haszonszerzési célú felhasználás.
A képekről beszélgettünk, de gondolom, hogy a mesterséges intelligencia által generált szövegek esetében még bonyolultabb a döntés, hiszen egyrészt mi van abban az esetben, hogyha az AI ír egy újságcikket, vagy másrészt, hogyha éppen ír egy szakdolgozatot?
Igen, ez egy olyan kérdés, ami annyira aktuális, hogy már konkrétan több egyetem elkezdte szabályozni ezt a kérdést, hogy lehet-e használni mesterséges intelligenciát, vagy nem lehet használni, milyen keretek között. Egyértelmű, hogy tiltani nem igazán lehet, mert mindenkinek otthon van laptopja, mindenki hozzáfér a ChatGPT-hez, legalább az ingyenes változatához, vagy akár a Gemini-hoz, és ezekkel az eszközökkel tud generálni szöveget. Etikai szempontból egyértelmű, hogy nem etikus mesterséges intelligencia által generált szöveget egy az egyben beemelni egy tanulmányba, vagy egy könyvben, de az is látszik például az Amazonnak a statisztikáiból, hogy amióta megjelent a ChatGPT, gyakorlatilag megtöbbszörözött, exponenciálisan nőtt az eladásra kínált könyvek száma, és ebből arra következtetnek, hogy nagyon sok könyvet, amit most eladásra kínálnak az Amazonon, ott nincs egy nagyon szigorú korálási eljárás, nincs egy olyan eljárás, mint például amikor fizikai módon adunk egy könyvet, és maga a kiadó ellenőrzi, hanem egyszerűen feltudjuk a PDF-et, és ezt, hogyha az Amazon rendszer elfogadja, akkor tudjuk értékesíteni a könyvünket. Az Amazon azt mondja, hogyha ez a tartalom értékes valakinek, valaki hajlandó fizetni érte, akkor az Amazon részéről rendben van az, hogy mi ezt ott értékesítjük, meg annak ellenére is, hogy esetleg ezt egy mesterséges intelligencia írta, és az Amazon boldogan csippent le az eladási árból egy 100%-ot, nem fektet arra nagy-nagy hangsúlyt, hogy ellenőrizze, hogy valóban ezt a könyvet ember írta, vagy mesterséges intelligencia. Úgyhogy ez a jelenség ez mindenképpen elterjedőben van. Mindenképpen figyeljünk arra, hogyha szeretnénk egy szöveget használni, a mesterséges intelligencia ír, hogy mennyire helyes, mennyire felel meg a mi kultúránknak, a mi értékeinknek, a mi üzenetünknek, milyen stílusban van megírva például, hogyha egy bizonyos stílusban kommunikál, mint vállalat, akkor ez a tartalom is, amit a mesterséges intelligencia generál, hasonló stílusban legyen megfogalmazva. Lehetnek benne pontatlanságok, vagy lehetnek ugye valótlanságok, ahogy mindig felhívja a figyelmet a ChatGPT, hogy valótlanságokat állíthat emberekről, helyekről, és eseményekről, mivel halucinál, ha bár ez a jelenség most már kevésbé jellemző, de még mindig lehetnek ilyen hibák, hogy gyakorlatilag mivel ezek a szöveggeneráló nyelvi modellek, ezek igazából számolnak, és egy mondaton belül a következő, legnagyobb valószínűséggel következő szót határozzák meg, és írok egymás után szavakat, nem pedig gondolkodik, mint ahogy egy ember gondolkodik, ezért lehetnek óriási hibák, vagy megfogalmazott olyan dolgokat, amelyek valótlanok, hiányosak, és ezért mindenképpen érdemes a szöveget átfutni és leellenőrizni, mielőtt egy ilyen felhasználunk. Az, hogy az AI ír újságcikket, ez mindenképpen elmutató, hogy már vannak olyan médiaorganumok, amelyek használnak mesterséges intelligenciát cikkíráshoz, de már van olyan is például, ez ugyancsak dél-koreai példa, ahol 7/24 a hírolvasó, az egy mesterséges intelligencia lapon működő robot konkrétan, és ugye nem kér szabadságot, nem fárad el, és fizetés sem kér. Viszont jó kérdés az, hogy mi emberek mennyire tudjuk befogadni például ezt, hogy esetleg robotok, akár még hogyha emberhez nagyon hasonló robot is, de mondjuk konkrétan gépektől kapjuk meg ezeket az információkat, amelyet hagyományosan ugye emberektől kapunk meg. És ott is látszik, hogy a mesterséges intelligenciát használják cikkírásra, hogy a ChatGPT fejlesztő OpenAI-t több nagy médiaorgánum is beperelte, például a New York Times, és vannak olyanok, akikkel már azelőtt megegyezett, mielőtt beperelték volna. Ez azért volt egyébként, mert ugye a ChatGPT mögött futó nyelvi modelleket a nyilvánosan elérhető adatokkal tanították meg, ugye ezek újságcikkek, tanulmányok, közösségi médiás posztok, nagyon sok minden, ami nyilvánosan elérhető, főleg az angol nyelvi tartalmak, ezeket letöltötték, és ezekkel tanították meg, és ugye azt is jelentette, hogy például olyan újságcikkekkel tanították meg, amiket húsvér újságírók írtak. Most már gyakorlatilag a ChatGPT is és más nyelvi modellek is tudnak generálni akár cikkeket, viszont ennek az a következménye, hogy akár esetenként ezek a rendszerek helyettesítik, vagy részben helyettesítik az újságírókat, és az egész esetnek a különfontságot látszik, hogy egyébként ugye a húsvér újságírók munkáját ingyenesen felhasználva tanították meg ezeket a rendszereket, azokat a rendszereket, amelyek később akár kiválthatják ezeket az újságírókat, hogy itt akár bejöhetnek ilyen morális kérdések is.
Amúgy pont a digitális világban mondta el Németh András, a HVG munkatársa, hogy náluk használnak az újságírók mesterséges intelligenciát, például tájékozódás céljából, tehát nem az AI írja a cikkeket, de igen, a legtöbb szerkesztőségben mostanra a munkatársak is használnak mesterséges intelligenciát, az pedig, ahogy te is említetted, a jövő zenéje, hogy ez hova fog vezetni. Ugyanakkor itt bennem műsor közben felötlött az a kérdés, hogy olvastam egy olyan cikket az OpenAI munkatársaival, amelyben azt állítják, apropó szövegírás és szakdolgozat plagizálása a mesterséges intelligenciával, hogy már legalább egy éve megvan a módszer arra, hogy a ChatGPT felismerje azokat a szövegeket, amiket ő írt, mindössze annyi, hogy az OpenAI ezt nem adja ki, mert akkor rengeteg felhasználót, rengeteg előfizetést pontosabban veszítenének el. Ennek fényében akkor szerinted mi kellene legyen a fontosabb egy mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatnak? Az, hogy megtartsa a bevételét, és ezáltal tudjon fejlődni, vagy az, hogy igenis kövesse azokat az etikai normákat, amelyeknek a betartására ő is kellene buzdítsa a felhasználóit?
Egyértelmű, hogy jogászként, tehát olyan szakemberként, aki etikai tanácsadóként dolgozik technológiai és ezáltal mesterséges intelligencia projektekben, mindenképpen azt mondanám, hogy etikusan kell működjenek ezek a vállalatok, és a rendszereket is úgy kell megalkotni, hogy egyrészt a jogszabályokat betartsák, és az etikai normákat. Azt a részt egy picit kétkedve, vagy óvatosan közelíteném meg, hogy valóban létezik-e akár egy olyan third party szoftver, akár egy OpenAI által fejlesztett szoftver, amely képes felismerni a ChatGPT által írt szövegeket, mivel, ahogy említettem, gyakorlatilag ezek a rendszerek megjósolják egy szövegkönyvezetben a következő szót, és aztán a rákövetkezőt, és így kialakulnak a mondatok, és a bekezdések, és a tanulmányok, és így tovább. Gyakorlatilag matematikailag nézve nem tud általánosan működni egy ilyen megoldás, mert ahogy egy picit esetleg módosítanak a paraméterein a rendszernek, és van nagyon-nagyon sok paramétere, például a GPT-nek, a GPT 4.0-nak, most már GPT 4.0-nak, ami fut a ChatGPT mögött, gyakorlatilag egy ilyen felismerendszer nem tud működni. És annyira nem tud működni, hogy a pontossága 50% körül lesz, ami azt jelenti, hogy igazából pénzfeldobás, olyan, mint a lottó, hogy igen vagy nem, egyszer igen, egyszer nem. Szóval egy ilyen rendszer lehető legrosszabb, ahol a pontosság 50% körül van. És ezt a kigeneráló AI rendszerek is próbálták, hogy esetleg olyan szoftvert alkossanak, amelyik felismeri, hogy egy bizonyos képet AI generált, hogyha a kép az így mondjam nagyon béna, akkor fel lehet ismerni egyébként, de egyébként egy jól működő, jól kifejlesztett képgeneráló rendszer által generált képet nem tud egy másik szoftver felismerni. Egyszerűen matematikai szempontból ez lehetetlenség. Egy AI által generált kép lehet nagyon hasonló, vagy majdnem ugyanolyan, mint hogyha ember generálta volna, nincsenek egy olyan paramétere, ami alapján ki lehet szűrni, hogy ez most AI generált, vagy ember generálta. Voltak korábban a kigeneráló modellek első generációnál, például az, hogy ha személyek voltak rajta, akkor a szemek gyakorlatilag a kép felső bal sarkától bizonyos távolságra volt esetben, és a szemek köré rendeződött az egész kép, attól függött, hogy néz ki a kép, hogy akkor hol van a szem, és akkor nyilván arányosan kigenerálta a rendszer köré az orrt, az arcot, a testet és így tovább, de most már ez sem elmondható, az AI rendszer tudnak generálni olyan képeket, ahol személyek távol vannak, nagyon távol látjuk őket, közelről, különböző szögekből, akár azt is meg lehet mondani, hogy a kép úgy nézzen ki, mintha bizonyos típusú fényképezőgéppel, vagy bizonyos típusú objektummal fényképeztük volna, úgyhogy ez valószínűleg a dezinformáció korában egy nagy hátrány, hogy nagyon nehéz lesz automatikusan, vagy egyáltalán lehetetlen egy platformnak automatikusan kiszűrnie, hogy egy feltöltött videó vagy kép az mesterséges intelligencia generálta, vagy nem. És akkor gyakorlatilag annak az eldöntése, hogy mi a valóság és mi a valótlanság, annak a felelőssége és nehézsége a felhasználókra zúdul, és akkor nekünk kell tudnunk eldönteni, nekünk kell annyira óvatosnak lenni és tudatosnak lenni, hogy el tudjuk dönteni, hogy az, amit látunk a közösségi médiában, az valós, vagy igazából egy megtévesztő dezinformációs kampánynak a része, amiből egyébként most párhuzamosan nagyon-nagyon sok fut.
És akkor itt mondanám én azt, vagy szólal meg belőlem a saját magam és a hagyományos média ügyvédje, hogy ezért is jó hiteles tájékozódási pontot, tájékozódási forrást választani, amilyen egy ellenőrzött sajtóorgánum. No de térjünk vissza a szerzői jogok kérdésére. Több országban is készítenek elő különböző mesterséges intelligencia szabályozást, de ez kiterjed erre a részre, kiterjed a szerzői jogokra? Vagy egyáltalán bele lehet ebbe szólni?
Bele lehet szólni mindenképpen. Az Európai Uniónak az augusztus 1-én hatályba lépett mesterséges intelligenciát szabályozó rendelet, az AI Act kifejezetten nem szabályozza a szerzőjogi kérdéseket azért, mert gyakorlatilag ugye vannak szerzőjogi szabályozások, és gyakorlatilag most az Európai Unión belül ezek első körben a nemzeti jognak a feladata ezeket szabályozni, és ezért rendeleti módon, ami közvetlenül alkalmazandó tagállamokban ezt nem tudta az AI-ek szabályozni, ez nem is volt a célja szabályozni, az volt a fő célja, hogy kockázat alapú megközelítéssel szabályozza az AI rendszerek alkalmazását, különböző alkalmazási célokat meg is tilt, például amikor tömeges megfigyelésre, manipulációra használnának AI rendszereket, illetve azok a rendszerek, amelyek különböző kockázati szintbe besorolhatóak, például magas kockázati szint, vagy korlátozott kockázati szint előír számos kötelezettséget, nem csak azoknak, akik használják, akik alkalmazzák, hanem maguknak, a fejlesztőknek is, illetve azoknak is, akik forgalomba hozzák, illetve értékesítik. úgyhogy a szerzőjog az kivülesik az AI Act célján kívül, viszont az látszik, hogy mindenképpen szükséges lesz előbb-utóbb egy olyan szabályozás, mely kifejezetten szabályozza az AI rendszerek által generált hát alkotásoknak lehet, még nem lehet mondani, az AI által generált tartalmaknak a szerzőgi szempontból a védelmét, illetve ezeknek a felhasználását.
A műsor folyamán említetted azt, hogy azért is van szükség a szerzői jogokra, hogy az alkotó emberek kapjanak valamekkora összeget, azért, hogy egyrészt tudjanak megélni, másrészt, hogy ez legyen egy bizonyos ösztönző arra, hogy tovább alkossanak. De hogyan is érinti őket, a művészeket, az alkotó embereket, az, hogy immáron a kreatív szakmában is ott van a mesterséges intelligencia, és ezzel nekik végeredményben anyagi veszteségük is lehet?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mindenképpen elmondható, csak a statisztikából kiindulva, most már mérjük egy pár éve azt, hogy milyen szakmákra van legnagyobb hatása a mesterséges intelligencia, és már most látszik azt, hogy például a copywriterek, a szövegírók esetében, akár a grafikusok esetében is bizonyos esetekben kiváltja őket a mesterséges intelligencia, és ahogy beszéltük, mivel több olyan ingyenes képgeneráló eszköz van, vagy szöveggeneráló eszköz van, ami széles körben elérhető, ezért nyilván költségcsökkentési szempontokból a vállalatok akár ezekhez az eszközökhöz nyúlnak, ahelyett, hogy például továbbra is foglalkoztassanak, vagy igénybe vegyenek egy szakember. Úgyhogy az elmondható, hogy igen, egyre több olyan szakma van, ahol valószínűleg, hogy kevesebb emberre lesz szükség. Ez nem azt jelenti, hogy kiváltja őket teljesen. Nyilván, hogyha egy szöveggenerálás megtörténik, vagy egy képgenerálás, akkor mindenképpen kell egy szakember, aki ezt meg tudja nézni szakmai szempontból, hogy ez megfelelően. Ezek az emberekre szükség lesz, viszont valószínűleg, hogy pályakezdőkre már kevésbé lesz szükség. És látszik az, hogy arra nagy szükség lesz, hogy akár nagyobb tömegek magukat átképezzék azért, mert az a munka, amit végeznek, az ott vagy részben, vagy akár teljes egészében ezeket a feladatokat át fogja venni a mesterséges intelligencia. Például az egyik ilyen szakma, amelyik nagyban érintett, az az adatbevitellel foglalkozó személyeknek a szakmája, vagy adatrögzítéssel foglalkozók, ugye ezeket már olyan szinten lehet automatizálni, bizonyos esetekben akár mesterséges intelligencia nélkül is, hogy nem lesz szükség arra, hogy húsvér emberek adatbevitellel foglalkozzanak, de még számos olyan szakma van, akár a jogászoké, akár a könyvelőké, akár a közgazdászoké, ahol részben a mesterséges intelligencia át tud vállalni feladatokat, és nyilván az a jár, amit említettél, hogy akár bizonyos személyek elveszítetik a munkájukat, vagy kevesebb megrendelést kapnak, és akkor anyagi hátrányt szenvednek.
Ez volt, tehát hogy benne van ebben a repetitív munka is, ahova szintén be fog törni, vagy már valamilyen szinten be is tört a mesterséges intelligencia, viszont hogyha az alkotásról, az alkotó emberekről beszélünk, akkor azt látjuk, és nem minden nemű termelés esetében, hogyha valami új, valami különleges, az felhívja az emberek figyelmét. Ilyen alapon, hogyha most valamit az AI állít elő, az sok ember számára különlegesség, sőt bizonyos értelemben egyenesen egzotikum. De ha más termékeket nézzünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a kézi emberi előállítás számít napjainkban is az igazán menőnek. Ilyen értelemben elképzelhető az, hogy idővel felértékelődik ismét az emberi munka, az emberi kreativitás, az AI, a mesterséges intelligencia kárára.
Mindenképpen felértékelődhet, hogy a mesterséges intelligencia kárára ezt nem tudnám kijelenteni, de például már most vannak olyan megközelítések, ahol a made by human, például akár egy fényképről beszélünk, akár egy szövegről beszélünk, akár ugye egy zenéről beszélünk, már ugye például, hogyha mesterséges intelligencia generálta, akkor gyakorlatilag olcsó vagy ingyenes, hogyha mondjuk például made by human, egy ember készítette, akkor ugye nyilván ez többe kerül, és vannak olyan mozgalmak, amelyek azt próbálják közvetíteni azt az üzenetet, hogy az, amit az ember létrehoz, az az értékesebb, és ezzel is egyetértek. Még azt látom, hogy amiatt, mert a mesterséges intelligencia az általa megtanult ugye adathalmaz alapján gyakorlatilag hoz létre műveket, és igazából ez, ezeknek valamilyen szempontból az összevágása, hogy így fogalmazzak, vagy az összekollázsolása, ezért nekem az az érzés, hogy a mesterséges intelligencia nem tud majd létrehozni például önálló stílusokat, önálló művészeti korszakokat, gyakorlatilag a meglévőkből generál ki mondjuk azt kreatív képeket, vagy kreatívnak tűnő, újszerűnek tűnő képeket, de még mindig a meglátásom szerint az emberekre lesz szükség ahhoz, hogy újabb és újabb művészeti stílusok létrejöjjenek, és újabb művészeti korszakoknak örvendhessünk.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan látod a szerzői jogok ezek rendszerének és szabályozásának a jövőjét, így a mesterséges intelligencia nyomása alatt.
A nyomás az mindenképpen nagy, ezt nap érzékeljük, akár jogászként, akár alkotó emberként. Látszik az, hogy most már egyre több ilyen ügy elindul, akár az Európai Unióban, akár az Egyesült Államokban, ahol az a fő kérdés, hogy ha mesterséges intelligencia segítségével generálunk egy tartalmat, akkor az alkotás eredeti műnek számít-e, és az alkotója élvezheti-e a szerzői jogokat. Ez egy olyan kérdés, ami valószínűleg, hogy a végeredmény az el fog térni az Egyesült Államokban és az Európai Unióban más lesz a megközelítés, azért is, mert már most másképp van szabályozva, a szerzői jogok másképp vannak szabályozva, és erre nagy-nagy szükség van, remélhetőleg a bíróságok azok gyorsak lesznek ezekben az ügyekben, és mondjuk jövő ilyenkor már lesz a kezünkben néhány olyan következtetés, amelyre alapozva már sokkal pontosabbat tudunk mondani.
Legyen akkor ez a zárszó, és reméljük, hogy akkor egy év múlva már konkrét szabályozásokról fogunk beszélgetni itt a digitális világba. Viszont mára lejártak a műsor percei. Barnabás, köszönjük, hogy itt voltál, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt mára a digitális világ, benne Székely Barnabás adatvédelmi szakemberrel, a Privacy Pro alapítójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.